Igen, tehát ez akkor alapvetően mégiscsak az állami segítséggel kell, hogy működjön. Ön az előadásában azt mondta, hogy 2010-től Magyarországon kimondottan szegénység ellenes politika a jellemző. Mit értett ez alatt?
Hát ennek nagyon sok eleme van, és mi is az, hogy szegénység ellenes politika. Talán két vonulatot mondanék. Az egyik vonulat az, hogy ki miből éljen. Itt az történt, és hát ez nagyon könnyen kimutatható, hogy egy ideig például a progresszív adó valamit, igaz, hogy a progresszió már csökkent az utolsó 15 évben, de mégis a progresszív adó valamivel többet elvett felülről, és lent pedig nagyon hullámzóan volt, amikor mindenki kapott valamennyi ellátást, volt, amikor ezt szigorították, csökkentették. Most egy, tehát ez hullámzott, hogy fönt és lent mi történik a jövedelmekkel. Ha csak az utolsó két évre figyelünk, hamarabb kezdődött, de most egy ilyen nagyon markáns folytatás van, megszűnt az, hogy a magasabb jövedelmektől bármennyivel is többet elvennék, és tudatosan lépésről lépésre csökkentették a legalacsonyabb jövedelmeket, csökkentették a közfoglalkoztatási bért, csökkentették a segélyeket, csökkentették a családi segélyt, nem indexelik a családi pótlékot, nem indexelik a minimál nyugdíjat, ami ma is 28.500 forint, amihez minden igazítva van, és ez most már 20%-ot, minden 20%-ot veszített az utolsó négy évben az értékéből. Tehát ez egy... És azon kívül szigorították a hozzájutás feltételeit, tehát hogy lehet közfoglalkoztatáshoz jutni, hogy lehet közfoglalkoztatást megtartani. Ezek a pénzek, amiket hallunk, hogy 100 milliárd ment, 110 milliárd ment, 140 milliárd megy az idén közfoglalkoztatásra, ebből igen lehetne foglalkoztatni néhány hónapra, 6-8 órára nagyon sok embert, csak éppen... Nagyon sokan kimaradnak ebből, és aki egyszer azt mondja, hogy azt már nem vállalom el, hogy 3 órát kelljen utazni, utaztatnak, és egy hétig ott kell maradnom, az kizárja magát az egész rendszerből családostul hosszú időre. Úgyhogy most ez a szegény ellenesség egyik része a jövedelmektől megfosztás. A másik része a szegények szabadságának és méltóságának, egy egészen hihetetlen korlátozása, amiben benne van a szemétrendelet, a hajléktalan rendelet, a közfoglalkoztatásnak egy olyan kezelése. Ugye ma már a belügyminisztériumhoz tartozik a közfoglalkoztatás, ami azt jelenti, hogy ez a szemlélet nagyon áthatja azt, hogy mit vizsgálhatnak a... elmehetnek megnézni, hogy rendben van-e a fehér nemű, ki van-e festve a budi, elmehetnek megnézni, milyen hosszú a fű, szóval sok minden belemehetnek a magánéletébe, de a munkát is úgy szabályozhatják, hogy ott azok a régi hagyományos jogok, hogy valami közel legyen a munkádnak ahhoz, amire fel vagy készülve, vagy ne lehessen korlátlanul utaztatni, vagy ne lehessen ide-oda helyezgetni. Ezek a közfoglalkoztatásban nincsenek. Oda megy, ahova küldik, és ha nem megy, akkor vége. Akkor, ha egyszer megtagadja, akkor vége.
Úgy, benne van az, hogy örüljön, hogy dolgozhat, és hogyha már ez a szemlélet van, hogy örüljön, hogy dolgozhat, akkor ezt meg szinte eljutunk odáig, hogy mintha kriminalizálnák a szegényeket, illetve akár a közfoglalkoztatásban alkalmazottakat. Lásd, hogy ugye például a belügyminisztérium alá tartoznak, lásd, hogy megnézhetik, hogy hogyan él, mit csinál, és akkor eljutunk oda, a végén, hogy gyakorlatilag a társadalom úgy tekint a szegény emberekre, hogy mindenért gyakorlatilag bűnbakkokká válnak.
Most azt kell mondanom, teljesen igaza van, és ez világtendencia. Ez megint egy olyan dolog, hogy ugye volt a jóléti állam, ami tényleg nagyon sok tisztességes dolgot csinált, annak a valamilyen fajta államszocialista vetülete nálunk is végül is nagyon... Hogy mondjam, eljutottunk oda, hogy Magyarország 1000 éves történetében volt 20 év, amikor gyakorlatilag nem éheztek az emberek, és gyakorlatilag biztonságban voltak. Minden problémával együtt, amiket én el tudok itt 2 óra hosszat mondani, de mégis ez egy valami volt, ami még 10 év tartalékot jelentett a rendszerváltás után is. Tehát azért volt itt ember, aki tisztességesen tudott dolgozni a külföldi tőkemelet, és így tovább. De világtendencia az, hogy ahogy nő az egyenlőtlenség, és nő a létbizonytalanok, a prekárok, a prekáriusok, a létbizonytalanságban élők és a szegények száma, és azt mondtam, hogy ők veszélyesek is lehetnek, úgy gyengülnek a jóléti államok jóléti elemei, és erősödnek a büntető elemei. Ezt úgy hívják, hogy a büntető állam. Na most a büntető állam az azt jelenti, hogy a hajléktalannal nem az jut eszembe, hogy hogy is tudnék neki a 2000 üres budapesti lakásból lakást csinálni, hanem az jut eszembe, hogy beviszem a börtönbe. És így tovább. A drogosról, az alkoholistáról, a szabálytalanul vezetőről, a nem dolgozóról, a munkanélküliről nem az jut eszembe, hogy hogy lehetne ezt neveléssel, meg ösztönzéssel valahogy megváltoztatni, hanem az jut eszembe, hogy 150 ezer forintot fizessen, és akkor nem fogja többi elkövetni. A magyar adatok azt mutatják, hogy nagyon jelentősen nő a bűnözés, minél több a jobbikos, minél több a büntetés, minél több a szigor, az úgy nő a bűnözés. Röviden azt mondanám, hogy ha nincs mit enni, akkor mit csináljanak?
Úgyhogy igen, ha nincs hűtés, akkor el kell menni kivágni az
erdőt. El kell menni fát lopni, hogyha nem lehet fát összeszedni. És hát ebből erőszak is lesz, és nagyon... Tehát az, amit mond, ez teljesen és mélységesen igaz, és ez is egy jelenség körbe tartozik, ami világjelenség, de amely világjelenségben mi valahol nagyon élen járunk, hogy ez e felé menjünk.
Hogy erősödnek a szélsőséges megnyilvánulások a szegénységgel szemben.
Mert másutt azért a demokratikus védő erők, legyenek civilek vagy nem civilek, politikailag törvények, és így tovább. Tehát az, hogy olyan szövegek hangozhassanak el a parlamentben, mint nálunk, ez egyszerűen egy demokráciában nem.
Tehát nem. Ez kimondottan magyar jelenség.
Elképzelhető, és ez viszont az embereket bátorítja. Tehát ezen a területen a lehetetlen határai minden áldott nap egy centivel tolódnak tovább. Ma még elképzelhetetlen, hogy a parlamentben azt mondja, hogy valaki, hogy számoljuk meg a zsidókat, mert idegen testek. Tegnap kimondták, elképzelhető volt, nem volt következménye, holnap erősebbet fogok mondani, mert az is el fog menni. Tehát itt nincs egy ösztönös védő erő, amelyik ezeket a fajta tolódásokat, hogy mondjam, megpróbálná valamilyen előzetes védelmekkel kiiktatni, és ahány minden egyes ilyen történéssel egyre szabadabbá válik az, hogy ne gondolkozunk azon, hogy mi volt a múlt. Menjünk vissza oda, ahol lehet gyilkolni. Ezt is
azt. Tehát erre gyakorlatilag rámehet a társadalom. Akkor ebből polgárháborús helyzet is előállhat előbb-utóbb? Éhséglázadás, szegénylázadás? Nem akarok itt persze ördögöt a falra festeni, de hova vezet ez?
Nem tudom, nem vagyok jós. Az erőket felmérve nem tudom, hogy tud polgárháború lenni, mert az egyik felének semennyi fegyvere nincs, még cipője sincs, hogy beálljon a rongyos gárdába. Télen nálunk azért valami cipők kellenek. Nincs vezéregyéniség, szóval a polgárháború az egy nagyon sajátos dolog. Minden lehet, mert spontánul rengeteg erő megszerveződhet. Én valószínűbbnek tartom az erőszakos surlódásokat sok helyen, amiből aztán mindenféle kisebb-nagyobb tűzvészek lehetnek, és nagyon sok baj, de azt figyelembe kell venni, hogy a szegénység az borzasztóan forrástalan és elszigetelt, és minden arra megy, hogy még forrástalanabb és még elszigeteltebb legyen, tehát olyan gettósítás van ma Magyarországon, falvak, sőt kistérségek tekintetében, ami sose volt, és akkor a Sajó-Szentpéteriek hogy is találkozzanak a viharsarokban jobban neki búzdulókkal, hát oda se tudnak, nem látják egymást, és még egyelőre az informatikán keresztül se tudnak találkozni. Az informatika, ami most már megy azért lefelé a társadalomban hozzáférésileg, lehet, hogy ezeken a szerveződéseken majd valamit segít, az még egy picit odébb van.
De hát azt meg kellene tanulni, használni, ahhoz meg akkor a oktatást kellene fejleszteni.
Igen, csak nézzük meg, hogy a vallás és a tornaoktatás nőtt, és az informatika oktatás a 21. század első felében Magyarországon csökken, ami olyan elszomorító, és annyira bele van írva az, hogy megint csúszunk lefelé Európában, hogy tényleg elszorul az ember szíve.
Miért van Magyarországon ez így ön szerint?
Hát nézze, ha ezt tudnám, akkor valószínűleg a miniszterelnöki vagy államelnöki székre jelentke, fogalmam nincs. Azt sem tudjuk, hogy sikerült azt megoldani, hogy a két világháború között Magyarország volt az a zárvány, ahol a feudalizmus rengeteg káros maradványa az utolsó percig megmaradt. Azt se tudjuk, hogy miért hoztuk mi az első zsidó törvényeket. Azt se tudjuk, hogy miért nem tudtunk semmilyen módon egymás fájdalmaival szembenézni, akár a Donkanyarral azok, akik nem a Donkanyarban pusztultak, vagy a családjuk nem ott pusztult, akár azok, akiknek a családja ott pusztult, de ott voltak a zsidó áldozatok is. Ez a nem beszélés, ez egy nemzethez tartozó emberek fájdalmainak a meg nem értési képességét táplálja, és akkor nem tudunk, most hát nem természetesen nem csak a donkanyarajakról és a zsidókról van szó, hanem az országnak arról a két feléről, amelyik közül az egyik helyeselte, a másik elítélte, vagy nem fogadta el azt, hogy miért kellett Magyarországnak egyáltalán harcba menni, miért is kellett a Donkanyarnál harcolni, védeni 2000 kilométer innen a hazát, és nem értette, hogy miért kellett a szomszédját elpusztítani. Tehát itt nagyon-nagyon sok nem értés van, és aki az egyiket érteni véli, az a másik fájdalmát, problémáját nem akarja. Úgyhogy valahol ez a, úgy szokták mondani, hogy a múlttal való szembenézés, én most ezt egy picit másképp próbáltam elmondani, hogy az egymás fájdalmainak az a megérzési képtelensége, annyira be vagyok zárva az enyémbe, meg annyira haragszom a másikra, aki ezt okozta, vagy én úgy gondolom, hogy okozta, hogy nem tudunk tovább lépni. Ha ezzel nem tudunk tovább lépni, akkor a baj megmarad.